A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve a 342. dicséretünket énekeljük. A 342. dicséretünket, ami így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Hajtsuk meg fejünket és fohászkodjunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked a mai vasárnapot, köszönjük, hogy együtt lehetünk itt a templomban, a gyülekezet, és itt lehet a keresztelő család, a szülők, a gyermekek, a keresztszülők, az egész rokonság. Kérünk, hogy tekints most erre a gyülekezetre, áldj meg minnyájunkat. A te egyszülött fiadért, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Hallgassátok meg, hogy mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves Árpád, kedves Zsuzsi, keresztülők, családtagok! Nagyon örülünk, hogy elhoztátok legifjabb leánykátokat, Róza Lenkét, hogy az Úr Jézus parancsa szerint részesüljön egy gyülekezet közösségében, a Szent Keresztség sákramentumában. Amikor a Szent Háromság Isten nevébe, vagy nevére kereszteltetik, akkor a hozzátartozásra kereszteltetik. És ezzel nyilvánosan felvétetik Isten szövetséges népébe, a keresztény Anya Szent Egyházba. Ez egy exkluzív közösség. Ennek tagjait Isten a teremtés előtt kiválasztotta magának, az Úr Jézus által megváltotta őket, elhívja őket hatalmas szóval, az evangéliummal, megőrzi őket az üdvösségre, új eget és új földet terem nékik, ahol letelepíti majd őket. Ez egy nemzetek feletti, történelmi korokon átívelő, hatalmas, exkluzív közösség, aminek a kislányotok is most tagjává fogadtatik a Szent Keresztség által. Nagy dolog a magyar nemzetbe születni, nagy dolog a tágabb és szűkebb Bárdi családba születni, de legnagyobb dolog befogadtatni kegyelemből Isten szövetséges népébe. Márpedig itt és most ez az ünnepélyes pillanat történik meg kislányotokkal. Mostantól tehát úgy nézetek majd rá, hogy ő veletek együtt és a többiekkel együtt Isten népének a tagja. Ez a felismerés hasson ki először imádságaitokra. Örömmel adjatok hálát ezért a kislánykárért, és kérjétek az Urat, hogy részesítse mind abban az áldásban, amit szövetségeseinek elkészített. De különösképpen is részesüljön abban a csodálatos kegyelmi ajándékban, amit a keresztség vize kiábrázol, a bűnbocsánat drága kegyelmében. Imádkozzatok érte! Másodszor az a tudat, hogy ő Isten szövetséges népének a tagja, hasson ki az ő neveltetésére is. Nevelgessétek ezt a kis palántát is az Úr intelmei szerint. Szeressétek úgy, ahogy Isten szereti Jézus Krisztusért az ő népének tagjait. Harmadszor hasson ki az a tudat, hogy ő Isten szövetséges népének tagja arra, hogy hogyan éltek előtte is. Éljétek elébe az Úr Jézus Krisztust, hogy általatok is megismerhesse az ő szeretetét, az ő igazságát, az ő szentségét, és értesüljön életeteket szemlélve a drága örömhírről, hogy Krisztus mennyire szeretett minket, és mennyire szereti őt is. Negyedszer az a tudat, hogy ő Isten szövetségese, juttass eszetekbe, hogy őneki vagytok felelősek érte, mert ő kér majd számon benneteket is, hogy eleget tettetek-e szülői kötelességeiteknek, amiket ő szabott elétek. Megtérítenetek nem kell, őt sem, a többieket sem, de Isten előtti felelősségetek tudatában szeretgessétek őt Krisztushoz, bizonyságot téve neki róla. Mi pedig családtagjaitokként, hívő testvéreként, gyülekezetként ott állunk mögöttetek nagy örömmel, imádsággal, bátorítással, és ugyanazon munkálkodva, amint ti is munkálkodtok. Befogadjuk magunk közé, a szeretet és igazság közösségébe, hirdetni kívánjuk mi is neki az őt előbb és feltétlenül szerető Krisztus, a bűnbocsánatot, az újjászülő kegyelmet, és imádkozunk érte, hogy ő is majd hitre jusson, és boldog élete, boldog földi élete és boldog örök élete lehessen. Reménnyel teli nézünk most rátok, de Istenre is, hogy megadja neki majd mindezt. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket, a gyülekezetet kérem, hogy álljunk föl. Kérdezlek tehát először, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek a Szent Keresztség által a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek, hogy Jézus Krisztust megismerhesse, és az ő belé vetett hitre eljuthasson, s erről maga tegyen vallást a konfirmációkor a gyülekezet előtt? Ha fogadjátok, mondjátok, fogadjuk. Most pedig gyülekezetként az apostoli hitvallást mondjuk el, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnap feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Róna lelke, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet. És énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen az 581-es énekünket első 5 versével. Az 581. énekünk így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Hallgassuk meg Isten igéjét, Jeremiás próféta könyvének első részéből, a 4. verstől a 19. versig.
Így szólt hozzám az Úr szava. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anyaméből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé. Erre azt mondtam, ó Uram Istenem, íme nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. Az Úr pedig azt mondta nekem, ne mondd ezt, ifjú vagyok, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, és megszabadítalak, mondja az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számat, és azt mondta nekem az Úr, íme szádba adom igéimet. Lásd, én ma népek és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Majd azt mondta nekem az Úr, mit látsz, Jeremiás? Azt feleltem, mandula vesszőt látok. Erre azt mondta nekem az Úr, jól láttad, mert gondom van igémre, hogy beteljesítsem azt. Másodszor is szólt hozzám az Úr szava, és azt kérdezte, mit látsz? Azt feleltem, fortyogó fazekat látok, amelynek szája észak felől van. Erre azt mondta nekem az Úr, észak felől támad a veszedelem e föld minden lakosára. Mert íme elhívom az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, eljönnek, és mindegyik fölállítja trónját Jeruzsálem kapuja előtt, meg a várfalaknál körös körül, és Júda minden városával szemben. És ítéletet mondok fölöttük mindenféle gonoszságok miatt, mert elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és saját kezük munkái előtt borultak le. Te azért övezd fel derekadat, kelj föl, és mondd meg nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne riadj meg tőlük, különben én riasztalak meg téged előttük. Mert íme megerősített várossá, vasoszloppá, és érzbástyává teszlek ma téged az egész földdel szemben, Júda királyaival, fejedelmeivel, papjaival, és a föld népével szemben. Viaskodni fognak ellened, de nem győznek le téged, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak, mondja az Úr. Gyertek testvérek, imádkozz! Hálát adunk neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy ilyen bátorító igét küldtél ma nekünk, de hadd adjunk hálát azért, hogy te voltál, aki jöttél ifjúként, szegényként, Isten fiaként, hogy hirdessed nekünk az ítéletet, a kegyelmet, a megtartatást, és bemutasd a te golgotai áldozatodat. Köszönjük, hogy te magad vagy a testélet ige, és hadd adjunk neked hálát, hogyha már befogadhattunk a szívünkbe, és bennünket is használhatsz, bennünket is formálhatsz, hogy önmagadat kimunkálhast, kiformálhast bennünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem engedjük ezt neked. Sokszor mi élünk, és mi mondjuk, és mi gondolkodunk. És sokszor ítélkezünk egymás fölött, és nem a te ítéleteddel, nem a te szavaddal, hanem a mi saját szívünk gonoszságával. Kérünk, hogy formálj bennünket, hogy csak azt mondjuk, csak azt halljuk meg, amit te mondasz nekünk. És te ítéld meg a mi gonoszságainkat, te ítéld meg a bűneinket. De köszönjük neked hálatelt szívvel, hogy azért ítélsz, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért jön a fenyítés, hogy helyre tegyél bennünket, és megtisztíts bennünket, hogy érzbástyává, erőssé, szentekké és tökéletessé tegyél bennünket. Így legyen alkalom ez a mai igehirdetés is erre, hogy te szólj, te nyisd meg a szívünket, te áldj meg bennünket. És könyörülj az ige hirdetőjén, hogy őt is formáld, alakítsd, hogy azt mondhassa, amit te üzensz nekünk. Szólj, Úrunk, mert hallják a te szolgáid. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. Ámen.
A bűnbocsánat vigasztaló igéit a 130. Zsoltárból hallgassátok. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Amen. Kedves testvérek, a 214. énekünket énekeljük, ige hirdetésre készülve. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 10. részéből. A 10. rész 34. versétől olvasom a 39. versig. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy kardot. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, leány és az ő anyja, menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háznépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításai igencsak meglepőek. Ez a felolvasott is megüt bennünket. Egy ateista ember egyszer azt mondta Jézusnak erre a szavaira, hogy ezek brutális, szörnyű, ijesztő szavak. Itt láthatjuk, hogy a ti állítólag oly békés Jézusotok milyen megosztó ember, mint minden vallás alapító. Botrányos. Hát, ha nem is így gondoljuk, mi, akik templomba járó emberek vagyunk, mégis értetlenséggel fogadhatjuk Jézusnak ezeket a szavait. Hiszen vannak más Jézushoz kapcsolódó igehelyek, amik alapján az a képzet alakult ki bennünk, hogy Jézus a békesség fejedelme. Ő békét hozott mindenkinek. Békét Isten és ember közé, ember és ember közé. És hát a békesség fejedelme tanítását békesség evangéliumának szoktuk nevezni. Erre most itt olvassuk az evangéliumban, hogy azért jött-e világba, a küldetéséről beszél, hogy kardot hozzon. És egymás ellen fordítson családtagokat, majd kisebb-nagyobb szociális közösségek tagjait is megossza egymással. Ez rendkívül botrányosnak tűnik, és nehéz a békesség fejedelmének a szájából ezt hallani. Hát nézzünk mégis utána Jézusnak, illetve ennek a tanításának, és gondolkodjunk el egy picit, hogy mit is akar mondani nekünk. Először is a feszültségnek az okáról szeretnék beszélni. Jézus szavai világosak, érthetőek. A küldetése az, hogy ezen a földön az embereket megossza egymással. Ne gondoljátok, mondja. Ne gondoljátok azt, amit gondolnátok, hogy én azért jöttem, hogy az emberiségnek egy ilyen globális békét hozzak. Mindenkit mindenkivel összehozzak, egyetértést, összhangot adjak mindenki közé. Hanem mit gondoljuk? Azt gondoljuk, hogy azért jött, hogy megosztottságot keltsen az emberek között. Kétségtelen, hogy az Úr Jézus azért is jött, hogy békét teremtsen, békét is teremt Isten és ember között, ember és Isten között, emberek között is, de nem csak békét teremt, hanem feszültséget, megosztottságot is gerjeszt. Kardot, ahogy kifejezte. Ez a kard átvitt értelemben pártoskodást, vitát, megosztottságot, feszültséget, ellenségeskedést, szembefordulást, szétrepesztést, megbontást jelent. Úgy a kardi szétvág valamit, Jézus is szétvág, megoszt emberi kapcsolatokat, kezdve a családi körön. Ebben a mondásában az Úr Jézus felcsillantja az ő küldetésén túl az ő isteni dicsőségét is. Hiszen rámutat arra, hogy ő máshonnan jött ide. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem. Honnan jöttél? A mennyből jött. Az Istentől jött. Mennyei küldetéssel. És helyesbíti a körülötte élő kissé egyoldalú gondolkodását. Nem azért jöttem, hogy békét teremtsek. Tegyük hozzá, nem csak azért jöttem, hogy békét teremtsek, hanem hogy szembefordítsak, szembe is, tegyük hozzá, fordítsak embereket egymással. Elgondolkoztam azon, hogy az Úr Jézus mivel is osztja meg az embereket, mert úgy látszik, ő a megosztásnak az oka, az elsődleges oka. Nos, mivel oszt meg embereket? Az egyik dolog, hogy ő egy abszolút totalitás igénnyel fordul az emberekhez, hozzánk. Ő bejelenti, hogy uralkodni akarok az eszeden, a testeden, az érzéseiden, az egész valódon. Ez olyan igény, Jézusnak ez olyan igénye, amit mi, emberek, azonnal támadásként értékelünk. Agresszív támadásként, az autonómiánk ellen intézett támadásként. És úgy érezzük, hogy rögtön védekeznünk is kell. Szembe kell fordulnunk vele, és azt kell mondanunk, hogy nem. De mindig vannak olyan emberek, akik azt mondják Jézusnak, hogy igen, én átadom magam. És akkor már is ott van a feszültség. Egyfelől Jézus és a neki nemet mondó emberek között, másfelől azok között az emberek között, akik közül némelyek igen mondanak neki, mások meg nemet. Némelyek elfogadják az ő teljes uralmi igényét és rendelkezésére bocsátják magukat, mások meg azt mondják, hogy nem. És a két csapat rögtön feszültségbe kerül egymással. Addig lehet nagy békességbe voltak, de most hirtelen megosztottság keletkezett. Aztán az Úr Jézus megoszt a tanításaival. Nem csak az igényével, a tanításával is, a teológiájával, amit Istenről mond, amit az emberről mond, amit a bűnről mond, amit a megváltásról mond, amit a jövőről mond, amit az erkölcsről mond. Van, aki elfogadja, amit mond, van, aki nem fogadja el. És a nem csak közte és a neki nemet mondók közt alakul ki a feszültség, hanem a nemet mondók és a neki igen mondók között is kialakul a feszültség. Mert ha én igen mondok Jézusnak mondjuk a szexualitásról mondott tanítására, szembe fogok kerülni olyanokkal, akik arra nemet mondanak. Vagy igen mondok Jézusnak a gyereknevelésről való tanításaira, más nemet mond, máshogy fogom nevelni a gyerekeimet, mint ők. És ott lesz egy feszültség köztünk. Aztán az Úr Jézus nem csak a tanításaival oszt meg, testvéreim, hanem megoszt a valóság látásával is. Az Úr Jézus mindig a valóságot látja, és azt is mondja. Olvassuk a Szentírásban. Sok példa van erre nézve. Azt mondják a tanítványai a vakon született emberről, hogy ez vétkezett, vagy ennek szülei, hogy vakon született. És mondja Jézus, nem. Azért született vakon, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek benne. Nem az a valóság, amit ti annak hisztek. Ő másért született vakon, ezért. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? Mondják a vaknak, aki már jobban látja a valóságot, mint a farizeusok és az írástudók. Kivetették őt maguk közül. Ott is ott van a feszültség rögtön. A Jézus által meggyógyított ember valóságlátása és a Jézus kegyelmében nem részesült emberek valóságlátása között. Sok ilyen példát lehetne idézni, nem akarok ennél leragadni. Az biztos, hogy másképp látja Jézus a valóságot, és aki ad a szavára, az is ugyanúgy fogja majd látni a valóságot. És a szembe kerül azokkal, akik nem úgy látják a valóságot. Akik a maguk kis eszére támaszkodnak meg a Facebookra. Akárhogy is nézzük, testvérek, csak pár dolgot említettem. Az Úr Jézus valóban megosztja az embereket. Nem csak arról van szó, hogy vele szembefordulnak emberek, hanem a vele szembefordulók és a szavára adók között is létrejön a feszültség. Hasonlás lőn azért miatta a sokaságba. Jézus ilyen megosztó személyiség. El kell fogadnunk, testvérek. Némelyik azt mondják valahogy jó ember, mások pedig azt mondják nem, hanem a népnek hitetője. János evangéliumából olvassuk. Mondának a farizeusok, ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azt mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lőtt közöttük. Megdöbbentő igazság ez, testvéreim, hogy az Úr Jézus valóban megosztó személyiség. Nem csak békességet hoz az emberek között. És kétségtelen, hogy ha ő ilyen, akkor a tanítványai is ilyenek. Kiküldi Jézus a tanítványait, és azt mondja nekik a missziói kiküldetés során, hogy tanítsátok azt, amit én tanítottam nektek. És ha én elkezdem azt tanítani, amit Jézus tanított, akkor én is meg fogom osztani az embereket. Nem én osztom meg őket, hanem Jézus osztja meg őket. Van, aki igen mond rá, van, aki nemet mond, aztán a kettő elkezd előbb-utóbb vitatkozni egymással. Nem csak Jézus megosztó, hanem az ő hűséges gyermekei is megosztóak tudnak lenni. Nem ezt akarjuk. Nem akarunk megosztani családokat, nem akarunk megosztani gyülekezeteket, munkatársi közösséget, mégis meg fogunk osztani, hogyha Jézusra hallgatunk, és azt mondjuk, amit ő tanít. Ha azt a valóságlátást képviseljük, amit tőle tanultuk. Ha elmondjuk, hogy Jézus igényt tart egy embernek a teljes szívére, egész életére, minden életterületére, meg fogjuk osztani az embereket. Nem valami nagy újdonság ez, hiszen látjuk az Úr Jézusnak a legelső apostolait, hogy ők is ezt tették. Bementek a zsidók zsinagógáiba, elkezdték tanítani, hogy kicsoda a Jézus, hogy ő a Krisztus. Már is kész volt a vita. A zsidók egymás torkának estek. Nem az, de az, nem az, de az. Aztán kimentek a pogányok közé, elmentek Efézusba, Pál apostolék. Akkor a kalamajka lett, hogy alig bírták a pogány honatják lecsöndesíteni a népet. Milyen háborúság lett miattuk, mert ellen mertek mondani a jó bevételt biztosító Diana kultusznak, az efézusi Diana kultuszának, Afrodité kultuszának. És így elveszett az ezüst műveseknek a nyeresége. Na hát ezt azért már nem lehet hagyni. Úgyhogy nekiestek az apostoloknak. Szóval, hol nyíltabb, hol rejtettebb az ellenállás, a bojkott, a nyomás alá helyezés, hogy a Krisztus tanítását ne képviseljük. Az ő totalitás igényét ne képviseljük, az ő valóságlátását ne képviseljük, mert csak megosztjuk az embereket, hallgassunk. Tartsuk meg magunknak, magánvéleményként. Jézus ott áll mögöttünk, és ki a feszültség oka, amit mi okozunk, de általunk tulajdonképpen ő okozza. Nézzük, hogy hol. A feszültség oka volt az első pont, amire egy kicsit gondolkoztunk most, menjünk a második pontra, hogy hol alakulnak ki a feszültségek. Jézus az a legelső helyszínként a családot nevezi meg. Az első illusztráció a család. Ő maga is ezt tapasztalta meg. Hiszen mondott valamit, és a családtagok, higgyünk neki? Ne higgyünk neki. De higgyünk neki, de ne higgyünk neki. Elkezdődött és kibontakozott Jézus legközelebbi családtagjai között is a feszültség. A családtagjai közül nagyon kevesen tudták szimpátiával fogadni, amit mondott. Egyszer erővel akarták magukkal vinni, mert azt hitték, megzavarodott. Egyszer jöttek valahova, ahol tanított, és bent szólnak neki, hogy itt van anyád és a testvéréd, és megmondja Jézus, ki az én anyám és ki az én testvéreim. Nem hittek benne, János 7-ben olvassuk, hogy nem hittek benne a saját testvérei sem, csak a feltámadása után. Tehát ő maga is átélte a saját családjába, amit mondott, és aztán látta más családokban is ugyanezt történik. Nem biztos, hogy Péter anyósa annyira örült, amikor Jézus elhívta Pétert. Hát akkor, fiam, hát akkor te is mész, Jézust követed, akkor ki fog halászni? Miből fogunk élni? Hát meggondoltad te ezt? Itt a feleséged. De hát Péter, mennem kell. És ment. Lehet, hogy a feleség se volt valami boldog. Ugye a férje ott hagyja őket, ki tudja meddig. Nem mondták meg előre, hogy 3 évig fog csak tartani. Szóval Jézus a családban okoz feszültséget. Miatta, ráadásul még Pilátus is szembe került a feleségével, vagy a feleség a Pilátussal. Ne avatkozz annak az igaz embernek dolgába. De. Jó. Szóval komoly ellentétek keletkeztek a zsidó társadalomban Jézus miatt. A családokat abban a társadalomban is, mint általában a keleti társadalmakban nagyon nagyra tartották. Ott, ha egy valaki a későbbiekben Jézusba vetett hitre jutott, kitagadták. Ha egy szülő közül valamelyik hitre jutott, akkor az a gyereknek, a lánynak vagy a fiúknak joga volt arra, hogy gyűlölje a szülőjét. Szóval megosztotta a családokat. Nem beszélve arról, hogy a pogán családokat is megosztotta. Pál apostol is beszél róla, hogy előfordulhat, hogy pogány házaspár közül az egyik megtér, a másiknak elege lesz belőle, és el akar válni tőle. Szóval létrejön ott is egy feszültség a családban. És máig így van. Ha megvallod a családodban, lesznek bajok, megosztja a családot, ha képviseled Jézus totalitás igényét, ha Jézus tanítását, a Jézus valóság látását, meg fogod osztani. Úgy annyira, hogy lehet, hogy egy áthidalhatatlan szakadék képződik köztetek és a családtagjaitok között, akik igazán nem keresztjének. De azt mondja Jézus, hogy ha ezt nem vállaljuk, nem vagyunk méltók ő hozzá. Nem méltó én hozzám, aki jobban szereti az apját, anyját vagy a gyerekét nálamnál. Ő az első. Akkor biztos, hogy át fogjuk élni ezt a feszültségkeltést, mi magunk is. Nem magunk miatt. Csak beteljesedik, amit Mikeás próféta mondott. Mikeás próféta könyvének a 7. részéből olvassuk, hogy a fiú bolondnak tartja atyát, a lány atya ellen támad, a menny az ő napára, és az embernek a saját háznépe lesz az ellensége. De nem csak a családba lesz feszültség mező, hanem kialakulnak Jézus miatt a társadalom egyéb szegmensei között is. Kialakulnak, itt láttuk a példákban, a zsidó nép vezetői között is a feszültségek. Ott van Arimátiai József, ott van Nikodémus, akik szembe kerülnek a Sanhedrin többi tagjával, a zsidó parlament többi tagjával. Egyszerűen akár mekkora szeretet is volt Jézus híveiben, egyszerűen kikerülhetetlen volt. Megszólaltak a többiek, provokációként észlelték azt, támadásként, és ellent kellett mondjanak. Egyszerűen minden szinten a társadalomban megjelenik ez a feszültség Jézus körül, és a Jézus tanítványai körül is. És nem is baj ez, testvérek. Nem az a baj, amikor a hívő nép semmiféle vizet nem zavar maga körül. Amikor úgy mindenki jót mond felőletek, jaj nektek. Nem zavarunk bármit, kis vizet magunk körül, mint keresztjének. Sokszor, mintha félnénk ettől, mert mi ugye a békesség fejedelmének vagyunk a követei, és mi nem oszthatjuk meg az embereket. El is várják tőlünk, hogy ne osszuk meg az embereket, testvérek. Mit vár el a kormány jelen pillanatban? Hogy egyesítsük a magyarságot. Az egyház küldetése a magyarság egyesítése. A békesség teremtés Magyarországon. Ne firtassuk itt Jézus igényét, Jézus tanításait, ne élezzük ki, hallgassuk el. Jézus valóság látását ne nagyon hangoztassuk. Úgy persze, adunk pénzt, csináljátok, amit akartok, de azért vigyázzatok. Olvassuk a Szentírást, hogy amikor megjelentek a keresztények egy pogány társadalomba, amilyen a magyar is egyébként, akkor azt mondták az emberek, a zsidó emberek mondták, hogy ezek a világfelforgatók. Ezek a világfelforgatók itt is megjelentek. És Jázon szállást adott nekik. Ezek szembeszállnak a császár parancsaival, hangoztatják, hogy más a király, Jézus. Hát azért ez fölháborító. Ezek világfelháborítók, világfelforgató emberek. Legalább észrevették őket. Igen, mert bejelentették, hogy Jézus az egyedüli megváltó, nem a császár istensége. És egy úr van, egy kűriosz van, Jézus a kűriosz, és nem a császár. És ez már államrend elleni támadás, a birodalom megosztása, a vallási béke megbontása. Miféle kizárólagossági igénnyel hozakodtok ti itt elő? Hát előhozakodtak, és ha kellett, belehaltak. Úgy haltak bele, hogy imádkoztak azokért, akik megölték őket. Feszültség az egyházakban is megtörténik, testvérek. Nem csak a családokban, nem csak a társadalom szélesebb rétegeibe idézhetünk elő feszültséget, megosztottságot, harcokat, hanem magában az egyházban is, mondjuk maradjunk a miénknél, református egyházban. Itt, amikor elmondjuk, hogy mit mond a Szentírás, mit mondanak arról a reformátorok, akkor mindjárt megszólal a másik 20 ember, hogy hallgassatok csak, hátrébb az agarakkal, ne beszéljetek ti, ne ilyen élesen, csak úgy magatok között esetleg, de úgy másokat ne ítélkezzetek. Ne hangoztassátok túlságosan a bibliai igazságot, ne legyetek ilyen radikálisak a bibliai igazság kérdésében, a bibliai erkölcsiség kérdésében. Ne harcoljatok ezekért a dolgokért. Szóval még az egyházba is kialakult, ki is alakul, egyre jobban ki fog alakulni a feszültség. Jézus és a benne hívők, illetve nem hívők között. Sőt, testvérek, a probléma olykor még ennél is komolyabb. Mert olykor még magukat hívő embereknek nevező emberek között is kialakulnak a feszültségek. Hívő emberek. Kimondunk egy bibliai igazságot, és jönnek a lelki testvérek, akik azt mondják, hogy ho-ho, álljál már meg. Édesapám kimerte mondani, hogy Isten szuverén. És ezért kiválaszt embereket az üdvösségre, másokat meg nem választ ki. Na kapott a fejére, hívő testvérektől. Miféle tévtanítás? Az Isten szuverenitása. Ja, hogy a zsidók hitték, ja, hogy a keresztjének vallották, az mindegy. Mi tudjuk, hogy nem úgy van. Mert mi tudjuk, hogy minden az emberen múlik. És amikor ennek ellentmond, akár édesapám is ellentmondott, azért mondok ilyen személyes példát, hogy ezt is, mert ismerem. Akkor kapott a fejére. Ez egy sértődős ember. Ez egy hiú ember. Ez egy megosztó, szalonképtelen valaki. Összeférhetetlen. Nem veszi észre. De hát ő a sátánnal táncol. Ilyenek. Ő a sátánnal táncol. Hát testvérek, hívő emberek. Nem hitetlenek, mondták a világból. Magukat hívő embereknek tartó emberek. Mit személyeskedik itt? Én is kaptam már ilyeneket, kapok is majd még biztos egyszer-kétszer. De nem baj. Ha képviseljük az Úr Jézus tanításait, az ő valóságlátását, az ő totalitás igényét, akkor ez meg fog történni. Felkészítette erre Jézus. Mi ne csodálkozzunk ezen. Vádolnak minket, csak azt kell mondjuk, amit a Zsoltáros mondott, hogy magam vagyok a békesség, mégis mihelyest megszólalok, rögtön támadásra készek. Ez van. El kell valahogy ezt hordoznunk, testvéreim, az Úr Jézusért. Ő is ilyen volt. Megszólalt maga a békesség, ő még inkább maga a békesség, mint én vagy mi. nem a felforgatást kereste, a direkt provokációkat. És mégis megszólal rögtön, innen kap, onnan kap hideget, meleget. Addig nem is nyugszanak, míg a keresztfára nem szögezik. Végre elintéztük a rendzavarót. Szóval van elég helyszín, testvérek, ahol a hívők megbontanak valamiféle látszat békét, valami látszat nyugalmat, valami látszat rendet. Amikor előállnak Jézus nevével, Jézus evangéliumával, Jézus tanításaival, Jézus igényeivel, Jézus valóság látásával, akkor lesz feszültség. Mi ennek a feszültségnek a végső indoka? Ezen gondolkoztam el, és harmadszor egy kicsit erről hadd szóljak még nektek. Mi indokolja ezt a borzasztó szembeszegülést Jézussal, illetve Jézus tanítványaival? Nos, az első ok, testvérek, mindenképpen az Úr Jézusban van, mert ő egyáltalán megjelent ebben a világban. És amikor ő itt megjelent, akkor benne az igazság, a végső, az abszolút, a definitív igazság megjelent a világban. És ő mindig, amikor beszélt, az abszolút igazságot tisztán hirdette. Szeretettel mondta, de az igazságot mondta. És azzal ráadásul tökéletes összhangban is élt. És ez maga Jézus, aki maga az igazság és magát az igazságot képviseli, ebben a világban, és itt az érme másik oldal, ebben a világban, ami a hazugság világa, hogy nevezi Jézus a világ fejedelmét? Ugye a sátán a világ fejedelme, de ő a minden hazugságnak a forrása. A sátán hatalmában lévő embervilágba jelenik meg Jézus. A hazugság világából mindent átitatott a hazugság, testvérek. Az emberi szíveket, a gondolkodást, az érzelmeket, az akaratot, a valóságlátást, a tanokat, az eszméket, mindent átitatott a hazugság. Ott van a filmekbe, ott árad reánk a hírekbe, a Facebooktól, a Messengeren keresztül mindenhonnan a hazugságot nyomják felénk, és azt se tudjuk, hogy higgyünk-e még valakinek, vagy bárkinek is lehet-e még hinni, mert egy hazug világban, egy velejéig hazug világban élünk. Ki hisz az ukránoknak? Ki hisz az oroszoknak? Ki hisz a magyaroknak? Ki hisz Európának? Nem lehet egy szavukat se hinni, mert a hazugság hatalmában vannak, és a hazugság világában megjelenik az igazság. Ott feszültség lesz. Van ez a híres E.G. Wells novella, vagy kisregény, a Vakok országa, ez a címe, ahol megjelenik egy látó ember egy völgyben, ahol csak vakok élnek, de már hosszú idő óta. És kialakították a maguk kis kultúráit, és a látó ember elkezd nekik beszélni. Hát nézzétek! Mi van itt körülöttetek? Tudjátok, mi van itt körülöttetek? Hát hófötte hegyláncok. Gyönyörű kék az ég. Süt a nap. Tele vannak a lankák virágokkal. Egy darabig hallgatják, aztán utána, hát ez valami baja van, mondják a vakok. Végül alig tud elmenekülni, mert meg akarják ölni. Mert az igazat mondja nekik, akik benn élnek egy látszatvilágban, egy hazug világban, ami nem olyan a környezet, mint ami ennek ők gondolják. Elképzelték, a fantáziájukba élnek. És amikor valaki jön és mondja nekik, hogy mi a valóság, mi az igazság, akkor kialakul a feszültség, már ott is. Ilyen Jézus is. Meg ilyenek vagyunk mi is, mert mi tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Mert mi hiszünk, és az igazság embereivé válunk, és azt kezdjük el képviselni, és azzal kezdünk összhangba élni. És rögtön, mintha szembe úsznánk az árral, a hazugság világának az áradatával. Mi nem értünk egyet ezekkel a dolgokkal. Máshogy látjuk a valóságot. Az igazság és a hazugság csap össze, testvérek, itt. És azért nagyon jó arra még utalnom, hogy azért nem a hazugság győz. Azért mégiscsak Jézus győz. Azért mégiscsak az igazság győz. Szóval a békét megbontja, és aztán legyőzi a hazugságot Jézus. Mert ő a győztes úr, aki minden fölött győzött. A sátánra is rátaposott. és a sátán embereire is rá fog taposni. Legyőz mindent, és majd békét teremt, és lesz az igazság műve békesség, mindörökké, ahogy Ézsaiás mondja. Itt vagyunk tehát, testvérek, a békétlenségnek a legmélyebb okainál, és végül még engedjétek meg, hogy a feszültség feloldásáról is hadd beszéljek, mert erről is kell beszélni. A feszültség feloldás ebben a világban az igazság és a hazugság, az igazak és a hazugok között nem történhet meg teljességgel. Teljességgel nem történhet meg. Ez mindig megmarad a világ végezetéig. Mindig lesz feszültség azok között, akik Jézusnak igent mondanak, illetve akik nemet mondanak neki. Mindig. Ne is áltassuk magunkat ilyen hazug álmokkal, hogy majd egyszer talán nem lesz ilyen. Majd egyszer talán lesz, de az nem ezen a földön és égen lesz, hanem a következőn. Az új égen és az új földön. Az az igazság, hogy olykor még a Jézus körül tömörülők, a neki hívők, a szívüket, életüket neki átadók, a tanításaira hallgatók, azok között is feszültség alakul ki, a tanítványok is vitatkoztak egymással. Az új szövetségi leveleket olvassuk, ott vannak Jézus tanítványai, mindegyik gyülekezetben, és ők is ott vitatkoznak, veszekszenek. Hol ezen, hol azon. Még a Krisztusnak hívő, még az őt követő emberek között sincs békesség. Mindig, minden körülmények között. Közöttük azért megvan az esélye annak, hogy lesz valamilyen szintű békesség. De hogy köztük és a világ fiai között nem lesz békesség, az biztos. Minden esetre, testvérek, az a csodálatos ígéretünk van Jézustól, hogy ő egyszer vissza fog jönni. És amikor visszajön, akkor véget vet a hazugság uralmának, és elhozza az igazságnak az uralmát. Ahogy Pál apostol fejezi ki, hogy eljön egy új világ, a régi elég, megsemmisül, és egy új jön, egy újat teremt az Úr, amiben igazság lakozik, és ahol minden és mindenekben lesz Isten. Mert Istennel minden összhangba fog kerülni. Ott lesz majd igazi feloldódása minden feszültségnek. És eljön az igazi békesség, ami nem is csak egyszerűen a feszültségnek a hiánya, hanem az Istennel való tökéletes harmónia. Az az igazi békesség. Amikor Jézus arról beszél, hogy boldogok a békességre igyekvők, vagy a békességre törekvők, akkor nem arról beszél, hogy akik mindenkivel kompromisszumot köttetnek, és akkor ők a béke emberei, mert mindenkit és ki tudnak békíteni egymásra, nem erről beszél. Azokról beszél, akik az Isten igazságát képviselik. Azok a békességteremtők. Ahol az igazság érvényesül, ott érvényesül a békesség, ott van békesség. És ilyen majd a mennyben lesz, az új égen és az új földön lesz, de ott lesz. Ott nem az igazság rovására jön létre valami istentelen kompromisszú, valami trükkös érvelés, valami megalkuvás, valami ellentmondani nem merés, vagy az üzenet tompítása, a diplomácia. Nem a lelki gyávaság hozadéka lesz. Az igazság műve lesz a békesség. Addig meg sokszor sajnos egymás között is vannak feszültségek. Egyikünk keresi jobban a Biblia igazságát, Krisztus igazságát, a másik nem annyira tartja fontosnak, lesz feszültség köztünk is. De azért valahogy csak megbékülünk egymással. De hogy köztünk meg a világ fiai között lesz feszültség, az utolsó pillanatig az biztos. De csak imádkozunk, és kérjük Jézust, hogy jöjjön el. És hozzá el azt az új világot, ahol békesség lesz, és ahol szeretet lesz mindenekben. Nos, itt vagyunk Jézusnak ennél a kissé botrányos tanításánál. A feszültség keltésről mondott tanításánál, de ezen belül sok mindent láttunk, és értettünk meg talán ma is. Segítsen bennünket az Úrunk, hogy ragaszkodjunk minél jobban ő hozzá, elvi kérdésekbe és gyakorlati kérdésekbe is, a valóságlátás kérdéseibe is. Minden Jézusi tanítást igyekezzünk hűen képviselni, aztán lesz, ami lesz. Történjen, aminek történnie kell. Feszültség az biztos, hogy lesz. De biztasson bennünket az Úr Jézus, aki azt mondta, hogy aki ezt nem vállalja, az nem méltó én hozzám. Ő vállalta értünk. Ha mi nem vállaljuk érte, nem vagyunk méltók ő hozzá. Igyekezzünk, hogy méltók legyünk ő hozzá. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, kérünk téged arra, hogy segíts a te megbotránkoztató tanításaidat is elfogadni, szembenézni ezekkel, belemélyülni ezekbe, és segíts vállalni a gyakorlati konzekvenciákat. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te, mint az igazság, eljöttél ebbe a hazug világba, ahol mindent átjárt és átitatott a hazugság, már a te idődben is ilyen volt, ma is ilyen. Nekünk, mint a te hű tanítványaidnak, egy ilyen világba kell élni. És látod, hogy milyen nagy nyomás nehezedik reánk, hogy alkudjunk meg, hogy fogjuk be a szánkat, hogy maradjunk valami zárt közösségbe, vagy költözünk a föld alá, de ne mondjuk azt, amit tőle tanultunk. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy ne ijedjünk meg, ne féljünk egy pillanatra sem, hanem tudjunk kiállni, és szeretettel az igazságot mondani, az igazságot szeretetben mondani. Köszönjük néked, hogy te tudsz erre bátorrá tenni minket, és köszönjük néked azt a csodálatos látomást, hogy egyszer majd jössz, és új eget és új földet teremtesz, ahol igazság uralkodik, és ezért békesség lesz mindörökké. Nem lesz már több feszültség. Segíts bennünket, adj türelmet addig, adj melletted való kitartást, hozzád való ragaszkodást, drága megváltó Úrunk. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, kicsinyeit, nagyjait. Kérünk téged arra, hogy vigyázz a betegekre, gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk országunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet a kormányzáshoz, és adj nekik rád figyelő szívet, hozzád térő szívet. Kérünk téged arra, hogy a mi népünket is te ébreszt lelki életre, igazi hitéletre, igazi kereszténységre. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás reménységével. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Jézusunk. Amen. Kedves testvérek, mielőtt a mi atyánkot mondanánk, előtte énekelünk. Énekeljük az 581. énekünk 6., 7. és 8. versét. 581, 6., 7. és 8. versét. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházat, miként a jó pásztor saját juhocskáját. Hajtsuk meg fejünket csöndes imádságra. Mondjuk el az úri imádságot, mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását. Jeremiás próféta könyvének első részéből a 8. verset olvasom. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.